Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk a Te kegyelmedért, és hogy újra itt lehetünk előtted. Köszönjük Neked, hogy valóban a Te házadban nincsen semmi szükségünk. Köszönjük, hogy Te gondoskodsz minden dologról, ami az életünkhöz, és legfőképpen a Te szolgálatodhoz szükséges nekünk. Hálásak vagyunk, ha most megnyithatjuk a szívünket előtted, és kérlek azért, hogy a Te lelked és a Te igéd által cselekedj bennünk, és add meg nekünk azt, hogy valóban, amit Te akarsz, az elérjen hozzánk. Köszönjük Neked a kegyelmedet, hogy beletekinthetünk az igédbe, a Te életedbe, tanításodba, és hálásak vagyunk, hogy ez nem csak akkori embereknek, hanem hozzánk is szól, és köszönjük Neked, hogy ma bennünket választottál erre, hogy elhozz ide, és hallgassuk az üzenetedet. Áld meg, kérünk az Isten tiszteltünket, szívünket, a rád figyelésünket az Úr Jézus nevében. Amen. Az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Nem tudom, tudják-e azt, hogy minden gyülekezetnek, legalábbis itt Tolna megyében úgy kell összeállítani a missziói vagy a gyülekezeti munkatervét, hogy rögtön egy küldetésnyilatkozattal kezdődik. Egy olyan megfogalmazás, amiben meg kell határozni azt, hogy mi a gyülekezetünknek a célja, miért vagyunk, miért létezünk, mit akarunk csinálni. És egy ilyen rövid küldetésnyilatkozatban mi is megfogalmaztuk ezt, ami nagyjából az Úr Jézus missziói parancsára épül, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. De amikor mondjuk egy választásra készülünk, és különféle politikai pártok vagy jelöltek próbálják elmondani azt, hogy mire számítsanak tőlük a választók, és mi az ő programjuk, mi az ő céljuk, mi az, amit szeretnének teljesíteni, most tegyük a zárójelbe, hogy ez megtörténik-e vagy sem, de mégis valami ilyesmivel kell az emberek elé odaállni. Ez is egyfajta küldetésnyilatkozat. És még közelebb jövve magunkhoz, kérdés az, hogy neked és nekem, nekünk van-e valami ilyen küldetésnyilatkozatunk az életünkre nézve, hogy mi a mi életprogramunk, mi a te életedben a cél, mi az, amire az egészet felteszed és ami irányába állítod az életedet. Erre nagyon nagy szükség lenne személy szerint nekünk is. Ha valaki egy kicsit korábban érkezett, akkor láthattátok, már ki volt írva a kivetítőn ez az alábbi, és most szeretném elolvasni ezt az idézetet. Az élet feladatot nem kitalálni, hanem megtalálni kell. Tehát most is ott van a küldetés, csak talán még nem jöttél rá, hogy mi az. Teljesen más úgy élni, hogy ez nem is létezik, és neked kell kitalálnod, hogy miről szól ez az egész, vagy pedig tudod, hogy létezik, csak még nem találtad meg. Tehát ez az egésznek az a lényege, hogy mindenki számára van, vagy mindenkinek van egy elhivatás, egy küldetése, és ezt nem kitalálnod kell, hanem megtalálnod, hogy mi a tiéd. Azért mondom ezt, mert az az ige, amit felolvastam alapigeként, ez az Úr Jézusnak a küldetés nyilatkozata volt. Ami röviden, tömören egy Bibliából, az Ézsaiás könyvéből vett idézet elmondja azt, és felolvasta a zsinagógában, és azt mondta Jézus szolgálatának kezdetén, hogy én ezért jöttem. Ez az életem célja, ez az én küldetésem. És talán emlékeztek, hogy beszéltünk már arról, hogy Keresztelő Jánosnak is volt, ő is a Bibliából vette, amikor azt mondta, kiáltó hangja szól a pusztában, hirdessétek, készítsétek az Úr útját, egyengessétek az ösvényeit. Ugyanabból az Ézsaiás könyvéből van az Úr Jézusnak is a saját küldetés nyilatkozata, amivel elmondja nekünk, és elmondta az embereknek, hogy mi az ő életében a cél, és mi a feladat. Hadd olvassam az igét, és ennek az egésznek az előzményét. Jézus pedig a lélek erejével visszatért Galileába, és híre ment az egész környéken. Tanított zsinagógáikban, és mindenki dicsőítette. Elment Názáretbe is, ahol felnövekedett, és szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt olvasni. Egy picit hadd álljak meg itt, nem tudom, hogy feltűnik-e nekünk. Ugye ezt olvassuk Jézusról, hogy szombaton szokása szerint bement a zsinagógába. Tehát Jézusnak szokása volt a zsinagógába járni. És nagy kérdés ugye, hogy szüksége volt neki erre? Kellett neki ezt tennie? Miért volt ott a zsinagógába? Mert annyira vallásos ember volt. Nem tudom, hogy mennyire lehetett élénk, vagy mennyire lehetett mozgalmas egy zsinagógai tanítás, vagy mondjuk így egy istentisztelet. Nem tudom, hogy sokkal másabb volt-e, mint az, amit ti akár ma is megéltek itt a templomban. De azt tudom, hogy olyan sokszor mondják azt emberek, hogy gyülekezettől távol is ők megtalálják maguknak az Isten igéjét. Olyan érdekes, hogy Jézus, aki maga az Isten volt, mégis elmegy a zsinagógába. Miért teszi ezt? Mert ha a Földön valahol van Isten közelségének és megjelenésének a lehetősége, akkor az a zsinagógában volt, vagy manapság a templomokban, a gyülekezetekben van. Persze vannak olyanok, hogy emberek átélnek személyesen Isten élményeket, de azért mégis a teljesen átlagos hétköznapi életünkben Isten közelségének és megjelenésének legnagyobb lehetősége az itt talán a templomban, vagy a gyülekezetben van. Képzeljétek el, hogy Jézus hallgatta a rabbiknak a tanításait, és kérdés, hogy vajon tanult ő valamit abból. Nem gondolom, hogy túl sok újat tudtak volna Jézusnak mondani, és annak ellenére mégis ott volt hétről hétre szokása szerint a zsinagógában. És lehet, hogy te is úgy érzed, hogy ebből nem sokat kapsz, nem sokat tanulsz, amit itt hallasz, de mégis ez az Istennel való találkozásnak az egyik legjobb lehetősége a hétköznapjainkban. Továbbá miért kell és miért jó elmenni a gyülekezetbe, legalább vasárnap, ugyanúgy, mint Jézus az ő példáját utánozva? Azért, mert egy szem gyertya sokat jelenthet. Mondjuk egy lakásban, amikor áramszünet van, és előkerítünk egy gyertyát, hogy valamit legalább mégiscsak lássunk. De mennyivel másabb az, amikor karácsony vagy adventi időszakban fényárba borulnak az utcák, a házak, a lakások. Nem csak egy szem gyertya, hanem az a sok, amikor összeadódik. Mennyivel szebb, mennyivel szívmelengetőbb, és mennyivel másabb. Körülbelül ez lehet a különbség abban is, hogy valaki otthon egyedül, vagy a gyülekezetben közösen. És hogyha Jézus nem restelt zsinagógába járni, akár úgy is, hogy nem sokat tudott tanulni ott, az ottani rabbiktól, mégis ez volt a szokása, és talán érdemes őt mindenben követnünk. Tehát bement a zsinagógába, és felállt olvasni. Ézsaiás próféta könyvét adták oda neki, ő pedig felnyitva a könyvet arra a helyre talált, ahol ez volt írva: az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És behajtva a könyvet, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Látjuk tehát, hogy ott is így zajlott egy Isten tisztelet, hogy a zsinagóga szolgája elővette egy tekercset, talán a soron következőt, amíg éppen arra a napra ki volt jelölve, és abban a tekercsből ugye nem voltak még versszámozások, meg fejezett beosztások, ezért idézni kellett, hogy mit olvasott valaki. Jézus kinyitja, oda tekeri ezt a tekercset, ahol ezek az igék vannak, és ő tudta, hogy miért erről akar beszélni. Igazából Ézsaiásnak ez a proféciája a jubileumi évről szól, ami 50 évenként eljött a zsidóknál, és ott felszabadultak a rabszolgák, a kölcsönvet vagy elkobzott földeket visszakapták a tulajdonosok. Tehát egyfajta helyreállás volt. 50 évente, talán egy ember életében egyszer, szerencsésebbek esetében esetleg kétszer előfordult ez a nagy helyreállás és rendeződés. És azt mondják a Biblia kutatók, hogy talán egy pár éve történhetett ez éppen ahhoz képest, amikor Jézus felolvassa ezt a szakaszt. És a zsidók még mindig ott a zsinagógában megelégedéssel hallják. Igen, ilyen a mi Urunk, rendezte itt a mi dolgainkat. nem is olyan túl régen. És ez a zsidók szempontjából ez a felszabadulás, amikor ugye helyreáll minden igazságtalanság, ők ebben gondolkoztak. Persze ezentúl ez egy messiási profécia is volt, mert azt tudták, hogy amikor megjelenik a messiás, akkor nem csak ilyen 50 évenkénti rendeződés lesz, hanem egy végső nagy rendeződés ebben a világban, amikor helyreáll minden igazságtalanság. És akik ismerik ezt az ézsaiási szakaszt, azok tudják, hogy itt nincs vége. Hanem rögtön egy következő mondat úgy folytatódik, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, Istenünk bosszúállása napját. És nagyon érdekes, hogy Jézus ezt már nem olvassa föl. Mert az ő szolgálata erről nem szólt, hogy az Isten bosszút akarná állni, vagy úgy rendezne dolgokat. Ez majd az ő második eljövetelekor lesz. Úgyhogy nagyon bölcsen itt megszakítja az olvasást, és akkor azt mondja, hogy csak erről a pár versről akar tanítani. Ez tehát Jézus küldetés nyilatkozata és programja. És hogyha felvetődött valaha is benned a kérdés, hogy miért kellene neked Jézust választanod, miért kellene Jézust követni, mi értelme volt annak, hogy ő jött, akkor itt van rá válasz. Mert az Úr lelke van rajta, mert felkente őt, hogy evangéliumot hirdessen a szegényeknek. Azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, és a vakoknak a szemük megnyílását, és hogy szabadon bocsássa a megkínzottakat, és hirdesse az Úr kedves esztendejét. Kedves testvérek, én azt gondolom, és szerintem nem tévedek ezzel nagyot, hogy minden ember hordoz valamit ezekből az életében vagy a szívében. Lehetséges, hogy nem vagy fizikailag szegény, meg nem a legszegényebbek közül való vagy, de valamiben bizonyára az vagy. Vagy lehetséges, hogy nem vagy börtönben, de valaminek lehet, hogy mégiscsak a fogja vagy. Valami régi problémának, valami haragnak, vagy valaminek, amivel nem tudsz mit kezdeni, és úgy érzed magad, mintha belennél börtönözve. Vagy lehetséges, hogy valamire nézve vak vagy, hogyha nem is fizikailag a látásoddal van baj, de talán nem látsz lelkileg, és olyan dolgokat magad körül vagy az életedben, amire viszont nagyon jó lenne, ha felnyílhatnának a szemeid. Vagy talán itt-ott az élet bármely területén megkínzottnak érzed magad. És azt mondod esetleg, hogy annyira rosszul érzem magam, talán depresszióba vagyok, talán félek attól, hogy mi van velem most, terhel a múlt, vagy mi lesz a jövőbe? És azt mondja Jézus, hogy én szeretném neked hirdetni az Úr kedves esztendejét. Azt gondolom, tehát minden ember valamit ezekből hordoz a lelkében, a szívében, csak a legtöbben betakarják ezt valamivel. És olyankor látszik az, hogy valaki túlságosan büszke, és a büszkeségét tolja előtérbe. Én meg vagyok győződve, hogy a túlságosan büszke emberek takarnak valamit. A büszkeségükkel, valami kisebb rendűségi érzést, valami olyat, amit nem szeretnének, hogy kiderüljön az átlag emberek és a környezete számára. Vagy takarnak valamit azzal, amikor másokra mutogatnak. Mindenki hibás körülöttük, romokban az élet, de ők ugyan nem probléma, ők nincsenek ebben a bajban benne. Mindig csak a környezet és mindig más a felelős. Vagy akik egy hihetetlen nagy önigazságban vannak. És azt mondják, hogy ők aztán a kisújukban van az élet. Ők mindent megoldanak. Egy csettintés, egy szempillantás, akármi, vagy a gazdagságot, ki tudja, a legtöbben ezekkel a dolgokkal betakarnak valamit azok közül, amit itt Jézus felsorol, ami minden ember életében így vagy úgy, de ott van. És kedves testvérek, azt mondja nekünk ezzel Jézus, hogy amíg ilyen akarsz lenni, hogy betakarod magadat, ezekkel a dolgokkal, amíg ezt hiszed magadról, hogy neked mennyire büszkének kell lenni, hogy te mennyire gazdag vagy, hogy te mennyire meg tudod oldani az életet és a problémáidat, addig Jézus nem tud segíteni neked. Addig azok a problémák, amikre ráhúztad ezt az egész mázat vagy állarcot, azok ott lesznek az életedben, és bármikor kibújhatnak az állarc alól. Amíg nem hiszed ezt magadról, hogy nem fedezed fel, vagy nem látod, hogy a te életedben mik ezek, amiket most ilyen összefoglalásul és általánosságban nevez meg Jézus, addig azt kell mondjam, nem hozzád jött. De pontosan erről szól az igényben a folytatás, hogy mégis, akik ezt gondolják is, hogy ő nekik az életükben minden rendben van, mégiscsak ők a leginkább rászorultak Jézusnak a jelenlétére. Következőképpen folytatódik. Tehát minden szem rászegeződik a zsinagógában, ő pedig beszélni kezdett. Ma teljesedett be az írás fületek hallatára, és mindenki igazat adott neki, elcsodálkozva a kedves beszédén, amelyek szájából származtak, és azt mondták, hát nem a József fia ez? Erre ő így szólt hozzájuk. Bizonyára azt a példabeszédet idézitek nekem, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is tedd meg. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a saját hazájában. Igazán mondom nektek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony élt Izraelben, amikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész vidéken nagy éhínség volt, mégis azok közül egyikhez sem küldetett Illés, hanem csak a Szidon vidékén lévő Sarepta egy özvegyasszonyához. És Elizeus próféta idején is sok leprás volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szír Naámán. Ennek hallatára mindnyájan haragra gerjedtek a zsinagógában, fölkeltek és kiűzték őt a városon kívülre, és annak a hegynek a szélére vitték, amelyen városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Olyan érdekes, sokszor én ilyen igehirdetéseket hallottam, hogy ez volt a problémája a zsinagógában ülőknek, hogy Jézus azt mondja, ez az ige ma teljesedett be a fületek hallatára. De most, ahogy olvasom a történetet, azt mondom, nem ezzel van a probléma, hogy ő magát messiásnak állította volna ezzel. Hiszen itt még azt olvassuk, hogy mindenki elcsodálkozott a kedves beszédén, és még büszkén mondogatták is, hogy hát igen, na ez igen, hát József fia. Ilyen ember, József, ilyen méltó az ő fia hozzá. Hanem amikor elkezdi azt mondani, hogy az a baj, hogy ti nem akartok elfogadni engem, akkor történik a probléma. Valahol egyszer azt olvastam, és teljesen egyetértek ezzel, hogy a legrosszabb az olyan vak, aki azt hiszi magáról, hogy lát. És ezek az emberek, akik ott ültek a zsinagógába, olyan vakok voltak. Azt hitték magukról, hogy ők mindent látnak. Kicsit talán olyan, mint egyik professzor, aki azt mondta a teológiára érkező diákjainak, hogy a legelső óráján, hogy ti mind olyanok vagytok, mint az ebihalak. Hatalmas a fejetek, de nincs se kezetek, nincs testetek, nincs lábatok, nincs semmi. Aztán azt mondta, most azért vagytok itt, hogy én majd, vagy az Úr is jó sokszor a fejetekre kólint egy jó nagyot, hogy az, ami a fejetekben van, egy kicsit lejjebb menjen, és arányos legyen ez az egész. És kezdjetek el tenni valamit, cselekedni azzal, ami addig csupán csak a fejetekben volt. És kicsit talán ilyen ez a zsinagógában ülő sokaság is. Kicsit talán, megbocsátotok, ilyenek vagyunk sokszor mi is, hogy tele van a fejünk mindennel, tudunk mi mindent. Az Úrnak az igéjéből is csak éppen nincs kezünk és lábunk, és nincs testünk, hogy abból valami legyen is. Olvastam egy történetet, amikor egyszer valaki elmondta, hogy a családi, munkahelyi és egyéb problémái, és milyennek az emberi szituációi, és valóban mindenütt úgy érződött, hogy be van kerítve és fogoly ez az ember, mintha minden csődöt mondott. Aztán elment a lelkipásztorához, összegezték a dolgot, és a lelkésze ezeket kérdezte. A feleségén tud segíteni? Nem, jött a válasz. Az anyósát ki tudja cserélni? Nem, jött a válasz. Tud venni nagyobb lakást esetleg, hogy ne legyenek úgy összeszorítva? Nem. Változtathat a munkahelyén? Hát nem volna túl bölcs dolog. Szóval azt mondja a lelkész, hogy mindent számba vettünk, aztán az illető sokáig maga elé nézett, és hirtelen fölragyogott, és ezt mondta. Hát akkor úgy látszik, nincs más hátra, nekem magamnak kell megváltoznom. Azért mondom ezt a történetet, mert Jézus nagyjából ezt tolja oda az embereknek az arcába, akik ott ülnek a zsinagógában és hallgatják őt. Nagy a fejük, nekik kéne változni valamit, hogy ebből legyen valami értelmes. Sokszor így vagyunk, és sokszor ezt látom, hogy a mai keresztény és hívő emberek is azt mondják, igen, igen, az Isten szeret minket, az Isten kegyelmes hozzánk. És amikor ezt az üzenetet halljuk, azt mondják, milyen jól beszél. Szinte simogatja a lelkünket, és isszák a szavait. És Jézusnak is, amikor ezt az igét fölolvasta, gondoltak a nemrég 50 éves rendezésre, erre a jubileumi évre, amiről beszéltem, még mindenki csak itt a Jézusnak a szavait, és azt mondták, hát igen, milyen kedves, milyen jól beszél, nem hiába, a József fia ez. Még büszkék is voltak rá. Aztán jön a fordulat, amikor Jézus szinte rájuk csapja az ajtót, és azt mondja nekik, hát pont ez a ti bajotok, hogy mégsem akartok hozzám jönni. Ez az ige rólam szól, most beszélek róla, most teljesedett be a fületek hallatára, itt ül közöttetek a Messiás. Nem értitek? Kérdezi tőlük Jézus. Nem akartok engem elfogadni. Az értelmetekkel igent mondotok az Istenre és az Isten igére, de nem tudjátok ezt apró pénzre váltani. Hát nem ismeritek föl, hogy ki vagyok, hogy itt ülök közöttetek, hogy én tanítalak benneteket. Mondjátok nekem azt, hogy milyen dolgok történtek Kapernaumba, ami a Messiásra illik, és most itt vagyok, és nem fogadjátok el, ez a ti bajotok. Olyanok vagytok, mint az ebi halak, talán ezt mondja nekik Jézus. Ott van a fejetekben, de nincs lent a szívetekben, a kezetekben, a lábatokban. Nem ismertek föl, és ez a döbbenetes, és ez a borzasztó. Hogy tudjátok, ez ma ugyanígy megismétlődhet. Hogy tele van a fejünk mindenfélével az Isten dolgaiból, az Isten igéből, mi nagyon jól ismerjük az egyházat, tudjuk, mi van a Bibliában, talán már el is olvastuk, és minden ott van a fejünkbe, de semmi hatása nincs az életünkre. Lehet úgy talán templomba járni, lehet úgy vallásosnak lenni, még lelkésznek is, még tanítónak is, ezt látjuk a Bibliában, hogy hatalmas tudás birtokában van az ember. De ez az egész üres, mert ott megáll, hogy ez egy tudás, egy tudomány, és kész. És nem fakadnak belőle cselekedetek. Szeretnék olvasni erre is egy példát, hogy milyen ez. Hogy talán esetleg mi magunk is nem vagyunk-e ilyenek a templomba járással, az ige hallgatással, az Isten közelében. Egy szerelmes férfi hónapokon át hiába ostromolta szíve választottját, és rettenetesen szenvedett az elutasítástól. A végén a lány mégis meggondolta magát. Gyere el ide és ide, ekkor meg ekkor, mondta. A mondott helyen is időben a szerelmes lovag végre kedvese mellett ülhetett. Benyúlt a zsebébe és előhúzott egy kötek szerelmes levelet, amelyeket az elmúlt hónapok alatt írt. A levelek szenvedélyes sorokat tartalmaztak, amelyek kifejezték az átélt fájdalmat és a forró vágyat, hogy végre megtapasztalhassa a viszonzott szerelem és a házasság örömét. Elkezdte felolvasni őket a szerelmesének. Az órák teltek, és ő csak olvasott és olvasott. A végén a lány azt mondta neki, te milyen ostoba vagy. A leveleidben rólam beszélsz, és utánam vágyakozol. Mégis, amikor végre itt ülök melletted, még továbbra is csak a leveleiddel foglalkozol. Értjük ezt, testvérek, hogy talán ugyanez volt a helyzet a zsinagógában? Bólogattak az Isten igéjére, jaj, milyen kedvesen beszél, Jézus meg ott ült köztük, és mit csinálnak vele, le akarják taszítani a hegyről? Hát erről szól az egész. Az egész vallásuk, minden, amit csináltak egész addig. Őt várják, és amikor ott ül, nem ismerik föl. Nem vagyunk esetleg ezzel mi is néha így. Sok mindent tudunk, járunk, teszünk dolgokat, és amikor Jézus odaáll mellénk, és azt mondja, most itt vagyok, akkor azt mondjuk, hogy mi tudjuk jól, ismerjük jól az igét. Ennek az egész történetnek szerintem az a központi üzenete, hogy az ismeretség, a tudásuk miatt nem látják meg, hogy ki valójában Jézus. Ezek az emberek hétről hétre hallgatták az igét az Isten tiszteleteiken, a zsinagógában. És bennük volt ez az ismerem és tudom előítélet. Nem csak, hogy hallgatták az igét, ők Jézust is kívülről, belülről ismerték. Hát ez a József fia. Mi názáretiek vagyunk. Itt élt közöttünk, itt nőtt föl, mi tudjuk, hogy ki ez. Hát ne mondja már azt magáról, amit mond. És ezek az emberek ott ülnek, mint a két szerelmes a padon egymás mellett, és akire vágyakoznak, ott van köztük, és egyszerűen továbbra is csak az ő maguk ismerettségével és tudásával foglalkoznak. Bizonyos nézőpontból a tanulás legnagyobb akadálya a tudás, testvérek. És az is meggyőződ, és mondjuk sokan ezért nem jönnek el sem egyáltalán az Isten közelébe, mert úgy gondolják, hogy ők jobban tudják, mint te, aki hétről hétre itt vagy. Meg úgy gondolják, hogy jobban tudják akár, mint az, aki tanulta ezt 5 évig egyetemen. Meg akinek esetleg te és én, akiknek vannak élő megtapasztalásaink az Istenről. Mi nálunk mind jobban tudják, akik nincsenek itt, hogy ki az az Isten, mit csinál az egyház, hogy működik, ki ez a Jézus, és hogy mennyit kell vele foglalkozni. Bizonyos nézőpontból a tanulás legnagyobb akadálya a tudás. De most engedjük el azokat, akik nincsenek itt, és forduljunk magunk felé, testvérek, mi, akik itt vagyunk. Vajon közel jöhet-e hozzánk Jézus az ő igéink keresztül? Vagy bennünk van egy előítélet, valamit nyelvtanilag rosszul mondott. Valamit adott esetben nem pontosan úgy, ahogy azt te is gondolod és elképzeled. És onnantól kezdve megakad ez az egész, és a te tudásod, a te előítéleted azt mondja, hogy ez nem lehet. Ez nem lehet az, aki magát hirdeti. Nem lehet itt Jézus ebben az egész dologban. Aztán Jézus, amikor előveszi a Bibliából ezeket a történeteket, Sareptai özvegy és a szír Naamánnak az esetét, ezen aztán még jobban felháborodnak, mert hogy képzeli, hogy pogányokról mond nekünk itt valami, olyat, hogy az Isten előnyben részesíti a pogányokat, holott egy zsidó ember úgy gondolta, hogy a pogány az csak arra való, hogy olaj legyen a pokol tüzén. Kicsit ez talán megfordul, és tudom, hogy itt is Madocsán is előfordulhatnak olyanok, hallottam is már visszajelzést, kinek az a fő problémája, hogy én zsidókról beszéltem, mikor Jézusról beszélek, mikor a Bibliáról beszélek. De hát testvérek, erről szól ez az egész. Nos, ott Názáretben ez fordítva volt, és mikor pogányokról beszélt, elkezdtek volna letaszítani őt a hegyről, megbotránkoztak, és ott az előítélet fala áttörhetetlenné vált. Gyakorlatilag a saját kemény szívüket akarták visszahálítani Jézusra, és azt mondták, hogy ő a hibás. Hogy beszél ez a zsidókról? Hogy beszél ez a pogányokról? Hogy mondhat ilyet? Pedig testvérek, csak a Bibliát mondta Jézus. Saját Bibliájukban olvashatták ezeket a történeteket, csak erre ők soha nem gondoltak az előítélet miatt, hogy tényleg mennyi leprás volt Elizeus idejében, de csak a szír Naamán gyógyult meg, mert ő, ha előítélette is a szívébe, de odajött és legyőzte azt az előítéletet, és Isten meggyógyította őt. Tényleg mennyi szegény özvegy asszony volt Izraelben Illés idejében, de Isten valami miatt mégis egy sareptai, egy pogány özvegyhez küldte, és azt áldotta meg. Vajon miért? És ezen még soha nem gondolkoztak el a zsidók, mert a pogányok számukra, még egyszer mondom, csak pokol tüzére olaj. És most Jézus ezen gondolkoztatja el őket. Nem vagytok ti ugyanilyen helyzetben? Nem gondoljátok azt, hogy mivel zsidók vagytok, nektek minden automatikusan működik? És itt ül köztetek a messiás, és én tanítalak benneteket, mondja Jézus, és nem vesztek észre? És mentek tovább a bűnben? Egyszerűen csak összekapcsolja a Bibliát a saját helyzetükkel. És aztán Jézusnak lesz igaza, megint csak. Mert az egész Bibliában azt látjuk, hogy a názáretiek nem fogadják el őt. Saját szülőfalujában nem lehet kedves. A próféta sem, de még az Isten fia sem. A vallási elit nem fogadja el őt, a farizeusok ugyanis mindent tudnak. Mindent tudnak, és amikor Jézus valamit mond nekik és szembesíti velük, akkor a válasz erre csak az, hogy öljük meg. Nem az, hogy gondolkozzunk el, talán mégis neki van igaza, és mi tévedünk, nem, öljük meg. A vallási elit sem fogadja el őt, sőt a fő papok mondja ki majd fölötte a halálos ítéletet. Ellenben jönnek a bűnösök, a paráznák, a vámszedők és a nem zsidók. Na, ezek majd elfogadják. És kikre igaz? Jönnek azok, akik szegények, akik foglyok, akik vakoknak is látják magukat, akik megkínzottaknak érzik magukat. Ezeknek mind Jézus a megváltójuk lesz. Egy utolsó történet, már valószínűleg mondtam ezt régebben, hogy milyen nagy veszély van az előítéletben a mi részünkre is. Egy asszony egyszer a repülőtéren, míg várakozott, vett magának egy csomag kekszet, elrakta, hogy majd felvesz, vagy majd a repülőgépen elmajszolja. És aztán leült ott valaki mellett, és kis idő múlva azt veszi észre, hogy ez a valaki kibontotta a kekszet, és ez a férfi szemtelenül eszegeti azt. És nagy megvető nézéssel a férfira nézve, ő is belenyúlt, belemarkolt a kekszbe, és elkezdte enni, mármint a nő, a saját kekszét. Megdöbbenésére a férfi nem hagyta abba, ő is továbbra is belenyúlt, és eszegetett. Na hát ezt már nem bírta tovább, erre felmarkolta az összeset a nő, ami a zacskóban volt, és gyakorlatilag megette. De a férfi még azért az egy utolsó kekszér is benyúlt a zacskóba, ketté törte, felét az asszonynak adta. És akkor az asszony tényleg már nem tudott mit csinálni, fogta azt a fél kekszet, visszatette az zacskóba, és tüntetőleg el akarta tenni a táskájában, és akkor látta, hogy az a keksz, amit ő vett, az ott volt a táskájában. És a férfi a saját kekszét eszegette. Testvérek, az előítélet veszélye. Amikor azt gondoljuk mindenen keresztül, hogy nekünk van igazunk, nem fogunk-e egyszer egy nagyon nagyot csalódni? Az én tudom jól veszélye ez, amit ez a férfi átélt, vagy ez a nő átélt rögtön a repülőtéren. És amikor az van, hogy emberek azt mondják, hogy ők mennyire jól tudják, hogy működnek a dolgok, és nem engednek már magukba a Isten tisztelten sem semmit, akkor általában az látszik, hogy semmi kézzel fogható Istentől való gyümölcse nincs az ő nagy tudásuknak és az ő hitüknek. Sőt, talán sokszor így is, mint ahogy a názáreti zsinagógában reagáltak, rátámadok arra, aki esetleg hétről hétre jár, és aki azt mondja, hogy ő neki van élő kapcsolata az Istentől, Istennel, ránk támadnak és le akarnak lökni a szikláról, persze csak jelképesen ma. De tudjátok, Jézust Isten igazolta azzal, hogy egyszerűen ennyit mond a végén, ő azonban átment közöttük és eltávozott. Hogy ez hogy történik pontosan, nem tudjuk, de az biztos, hogy Isten igazolta őt, mert Jézus még nem töltötte be azt a küldetését, amiről beszélt. Akkor sem, hogyha elutasították őt a názáretiek. És kedves testvérek, ezért nagyon fontos, hogy az előítéletek helyett nekünk is inkább legyen egy küldetésünk. És higgyétek el, ahogy az elején lévő idézetben mondtam, ez már benne van a Bibliában, ez le van írva. Csak meg kell találd, hogy mi a te küldetésed, ami rád vonatkozik. Neked csak rá kell találni, nem neked kell kitalálni, hanem úgy, ahogy Jézus, kinyitni ott a tekercset, kinyitni ott a Bibliát, ami a te küldetésed, amire téged hívott és szánt az Isten. És akkor elkezdődnek csodálatos dolgok körülötted, benned, és a te életedbe, és én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy valóban ezzel a küldetéssel tudjunk élni és tovább menni. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, azért, hogy a te kegyelmedben járhatunk, és köszönjük a te igédet, hogy leültél azokkal az emberekkel is beszélni, és azokat is tanítani, akik olyan sokat tudtak a saját maguk megítélésük szerint, de nem ismertek föl téged. Egész életükben azt várták, hogy jöjjön el a messiás, és amikor ott volták közöttük, akkor is csak le akarnak taszítani a szikláról. Talán, Urunk, sokszor bennünket is a különféle előítéletek ebbe az irányba visznek, és elveszítünk és elmulasztunk olyan nagy áldásokat és csodákat, amelyeket te elkészítettél. Köszönjük neked, hogy ennek ellenére most velünk is leültél beszélgetni, és köszönjük neked, hogy számunkra is van küldetésed. Köszönjük, ha el tudjuk engedni az előítéleteinket, és látjuk, hogy az nagyon nem visz minket előre. Köszönjük neked, hogyha azt tapasztalhatjuk, hogy az a küldetés viszont, amit megtalálunk, amit te szabtál ránk, amire te terveztél bennünket, az előre tud vinni. Dicsérünk téged most ezért, és kérünk téged, mindenki, aki erre vágyik a szívében, hadd találja meg ezt a küldetését. Köszönjük neked a te szeretetedet, és kérünk, hogy jöjj velünk, és ott, hogy soha ne akarjunk eltaszítani magunktól, és letaszítani téged a mi életünkből. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és kérünk, így áldj meg, és így vigyél tovább minket következő hetünkre is, az Úr Jézus nevében.